Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Köszöntöm hallgatóinkat, Jankó Badu Andrea vagyok, és a mai alkalommal podcast sorozatunk első évadának utolsó epizódjával jelentkezünk állandó beszélgető partneremmel, Lehocki Balázssal, az Európai Bíróság sajtóreferensével, a legfrissebb luxemburgi ügyekkel. Köszöntöm Önt!
Én is köszöntöm a hallgatókat!
Egy olyan üggyel kezdjük a mai beszélgetést, amelyben az idén ősszel nagy érdeklődés mellett tartott tárgyalásról korábbi epizódjainkban részletesen tudósítottunk, és bár ítélet hirdetése idén már valószínűleg nem kerül sor, elkészült a főtanácsnoki indítvány annak a lengyel és magyar keresetnek az ügyében, amelynek célja megsemmisíteni azt a rendeletet, amely az uniós költségvetés védelmét kívánja biztosítani a jogállamiság elveinek a tagállamokban történő megsértése esetén. Az eljárás lezáró ítéletet megelőző fázis a főtanácsnok javaslata az ügy eldöntésére. A rendelet érdekessége egyébként, hogy annak hatályba lépését a bíróság érvényességet megerősítő ítéletétől teszi függővé, vagyis a jogalkotó számolt azzal a lehetőséggel, hogy a rendeletet ellenző országok élni fognak a megtámadás lehetőségével. Mi mellett érvel a főtanácsnok, hogyan reagál a felperesek érvénytelenség indokaira?
A főtanácsnok az indítványát ugyanazon érvek vizsgálata mentén folytatta, mint amelyeket már a múltkor említettem a magyar és a lengyel kereset vonatkozásában. Tehát először a jogalap kérdését vizsgálta meg, hogy a rendeletet megfelelő jogalapon fogadta el a jogalkotó, illetve hogy volt-e egyáltalán érvényes jogalap. A második, az a pont az a hetes cikk szerinti eljárással való összhang. Ez a hetes cikk, ez az Európai Unióról szóló szerződés hetes cikke, amely szerint bizonyos esetekben eljárás indítható azon tagállamok ellen, akik vagy amelyek nem tartják tiszteletben az Európai Unió értékeit. A harmadik pedig a fogalmak, a rendeletben meghatározott fogalmak állítólagos pontatlansága volt. Tehát ez a három vonal ment végig a főtanácsnoki indítványon is. A jogalappal kapcsolatban a főtanácsnok lényegében azt mondta ki, hogy itt egy olyan költségvetési szabályról van szó ennél a rendeletnél, és ennél fogva, mint hogy ilyen költségvetési szabályok elfogadására lehetősége van az uniós jogalkotónak a szerződésnek a költségvetésre vonatkozó rendelkezése szerint. Ezért ez a rendelkezés megfelelő jogalapot szolgáltatott a rendelet elfogadására is. A hetes cikk szerinti eljárással kapcsolatban azt mondta a főtanácsnok, hogy lehetőség van a hetes cikkel párhuzamosan is az uniós értékekkel, illetve egészen pontosan a jogállamisággal kapcsolatos kifogások érvényesítésére az uniós jogban. A főtanácsnok aláhúzta azt is, hogy erre egyébként sor is került már, tehát a bíróság is már döntött olyan kérdésekben, konkrétan az Európai Elfogató Parancssal és általában a bíróságok függetlenségével kapcsolatban, ahol az adott eljárásokban egyáltalán nem került alkalmazására az Európai Unióról szóló szerződés hetes cikke, és ezt a főtanácsnok annak úgymond jeléül látta, hogy ilyen eljárás nélkül is ezeket a kérdéseket lehet vizsgálni az uniós jog alkalmazási körében. Plusz azt is hozzátette, hogy még a hetes cikk szerinti eljárás az általában véve az uniós alapértékeket védi. Ez a mechanizmus, amelyet a rendelet hozott létre, pedig kizárólag a jogállamiság, mint uniós érték tiszteletben tartását, tehát szűkebb keresztmetszetet fogát, és hangsúlyozta mindvégig a úgymond célhoz kötöttségét ennek a mechanizmusnak, amely szintén megkülönbözteti a hetes cikktől, azaz az uniós költségvetés érdekének a védelme. A harmadik pont tekintetében, amely a fogalmak állítólagos nem megfelelő precizitása volt Magyarország és Lengyelország szerint. A főtanácsnok úgy találta, hogy a fogalmak egyrészt már a rendeletben is bizonyos mértékben meg lettek határozva, másrészt pedig, ha nem lettek meghatározva, ezek meghatározhatók később bírósági jogértelmezéssel, és ennél fogva ezek kellően pontosak a főtanácsnok szerint a tagállamok számára ahhoz, hogy pontosan tudják, hogy milyen kötelezettségeik származnak a rendeletből.
Az indítványt követően körülbelül a mostani állás szerint mikorra várható ítélet az ügyben?
A mostani állás szerint ez egy gyorsított eljárás, tehát itt bármikor felvehetik a tárgyalási jegyzékbe az ítélet hirdetést, akár az utolsó pillanatban még a téli szünet előtt, de ennek a valószínűsége már most minimális azért. Tehát a jövő év elején, januárban, februárban számíthatunk arra, hogy az ítéletet a bíróság kihirdeti.
Ezen a héten egy másik érdekes ügyben is megismerhettük a főtanácsnok álláspontját. A Facebook tekintetében merült fel az általános adatvédelmi rendelet megsértése. Az ügyben a német bíróság intézett kérdést az Európai Bírósághoz. Miért merült fel, hogy a Facebook megsérteni a GDPR-t?
A Facebook az applikációs központjában olyan harmadik személyek, tehát más cégek, nem a Facebook által fejlesztett játékokat tett elérhetővé, amelyekhez való hozzáférést hozzáféréshez azt a feltételt kötötte, hogy a felhasználóknak bizonyos személyes adataikat meg kell adniuk a Facebook számára, és ez a német fogyasztóvédelmi szervezetek szerint úgy történt, hogy a fogyasztók nem láthatták át azt, hogy milyen körülmények között, milyen adatokat, milyen feltételekkel adnak át, és pontosan kinek. Tehát nem kaptak megfelelő tájékoztatást arról, hogy a személyes adataikat kezelni fogják, hogy fogják kezelni, és kik fogják kezelni. Ez pedig szerintük a német fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértését eredményezte. Ilyen körülmények között ezek a fogyasztóvédelmi szervezetek pert indítottak Németországban, és ennek a pernek a folyománya lett ez az ügy, amelyben végső soron azt kell eldönteni, hogy ezek a fogyasztóvédelmi szervezetek indíthatnak-e keresetet az uniós adatvédelmi rendelet megsértésére hivatkozva, hiszen ez a rendelet nem nyilatkozik, nem tartalmaz kifejezett rendelkezéseket arról, hogy e szervezeteket a jog megilleti. Azt viszont hozzá tudom itt tenni, hogy a korábbi rendeletben voltak, bocsánat, a korábbi szabályozásban is, az még egy irányelv formájában volt elfogadva, voltak ezzel kapcsolatos rendelkezések, és volt ezzel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat is, amelyben a bíróság már pontosította, hogy lehetőség van arra, hogy ezek a szervezetek fellépjenek. A német bíróságok szerint ugyanakkor a rendelet most kifejezetten nagyobb beavatkozási jogosultságukkal ruházta fel a nemzeti hatóságokat, és így ő számára nem volt világos az, hogy akkor ezek a nemzeti hatóságok most kizárólagos jogosultsággal rendelkeznek a fogyasztó érdekeibe fellépni, vagy pedig lehetőségük van arra, hogy a fogyasztóvédelmi szervezeteknek, hogy párhuzamosan a nemzeti hatóságokkal továbbra is fellépjenek a fogyasztók érdekében.
Mi volt a főtanácsnok javaslatának a lényege?
A főtanácsnok egyértelmű választ adott a felmerült kérdésre, és azt mondta, azt javasolja a bíróságnak, hogy mondja ki az uniós bíróság azt, hogy ezek a szervezetek, fogyasztóvédelmi csoportok továbbra is jogosultak arra, hogy az uniós adatvédelmi rendelet megsértése, észlelésekor fellépjenek a fogyasztók védelme érdekében, és akkor is, ha őket egyébként konkrét ügyben egyes fogyasztók nem bízzák meg azzal, hogy fellépjenek. Tehát továbbra is a főtanácsnok szerint fentmarad az a helyzet, ami a korábbi irányelvből adódott, hogy ezeknek a szervezeteknek megvan a lehetősége, hogy kereseteket indítsanak, annak ellenére, hogy a tagállamoknak bővültek a fogyasztóvédelem területén, a fogyasztó érdekében való, tagállami hatóságoknak bővültek a fogyasztóvédelem területén a fogyasztó adatvédelmi helyzetének javítása érdekében való fellépésének a lehetőségei.
Evezzünk egy kicsit más vizekre. A határon átlépő családi kapcsolatoknak egy fontos aspektusa a nemzetközi házasságok felbontásának szabályozása, amelyre nézve az EU rendeleti szinten kívánt már a 2000-es évek elején választ adni, mind a joghatóság, mind az alkalmazandó jog kérdésében. Az egyre intenzívebb mobilitás, az élettér tagállamok közötti megosztása azonban ezt a területet is új kihívások elé állította, és egy nemrégiben lezárt ügyben a francia bíróságnak abban kellett volna döntése jutnia, hogy hol is van a joghatóságot meghatározó szokásos tartózkodási helye annak a házastársnak, aki életvitelszerűen ténylegesen több tagállamban is tartózkodik. Hogyan döntötte el a bíróság ezt a dilemmát?
Ez egy nagyon érdekes ügy, hogy sokszor az ügyeket nézzük, próbáljuk kiszemezni, hogy melyek lehetnek tényleg az uniós polgárok számára az érdekesek. Hát ez egy pontosan egy ilyen számukra is megfogható jogterület, illetve probléma. A konkrét ügyben egyébként Írországban élt egy ír, hát tehát egy ír francia házaspár, amelynek a francia férfi tagja, tehát a férj kezdeményezte később Franciaországban az egyébként Írországba kötött házasságnak a felbontását. Több mint 20 éven át éltek előtte Írországban, és gyermekeket is neveltek ott, akik már időközben nagykorúvá váltak. Tehát ez volt a kiinduló helyzet. A házasság felbontásának kérelmezése előtt az is kiderül a francia bíróság által az Európai Bíróságnak átküldött aktákból, hogy a férj életvitelszerűen a családjával élt együtt, tehát családi és szociális kapcsolatai odafűzték Írországhoz, és ténylegesen együtt élt a családjával és feleségével és gyermekeivel. Ugyanakkor már évek óta munkaügyben Franciaországba járt, és ott jelentős időt töltött el, akár a munkanapjai nagy részét ott töltött el, a maradék felmaradó időt pedig a családjára szánta Írországba, tehát ingázott lényegében a két uniós tagállam között. És ezzel kapcsolatban merült fel a francia bíróság előtt, ahol a férfi végül is megindította a keresetét, az, hogy melyik az uniós szabály értelmében, amely a ilyen határon átnyúló házasság megszüntetésére irányuló kereseteknél a joghatóság kérdésében hivatott iránymutatást nyújtani. Melyik ország minősül a férje szokásos tartózkodási helyének, hiszen az említett uniós szabály értelmében egyebek mellett valamelyik házastársnak a szokásos tartózkodási helye alapozhatja meg azt a joghatóságot, amelynek alapján aztán a konkrét ügyben már az adott bíróság el tud járni. Egészen pontosan a kérdés tehát az volt, hogy a francia bíróság el tud járni, az ír bíróság mindenképpen el tud járni, hiszen az megállapítható, hogy korábban Írországban együtt éltek életvitelszerűen, és erre egy külön pontja van az említett uniós jogszabálynak, amely ilyen esetben a joghatóságot alapítja. Viszont a kérdés az, hogy van-e Franciaországban is ilyen joghatóság az alapján, hogy a férfi ott dolgozott, illetve jelentős időt ott eltöltött.
Milyen támpontokat adott az Európai Bíróság a francia bíróságnak ahhoz, hogy dönteni tudjon a kérdésben? Mekkora szabadsága van a Nemzeti Bíróságnak egy ilyen esetben a mérlegelés terén?
Hát nagyon érdekes a bíróság, ez az ügy, ez kiválóan megmutatja azt, hogy dolgozik együtt az Európai Bíróság a Nemzeti Bírósággal, hiszen itt a Nemzeti Bíróság szintjén felmerült egy elméleti kérdés, az, hogy lényegében két ország is szóba jöhet olyanként, amely vonatkozásában a joghatóság megállapítható lenne az adott ország bíróságai számára. Tehát először is el kell dönteni, hogy lehet-e két ország a szokásos tartózkodási helye az illető személynek. Ezzel kapcsolatban a bíróság hangsúlyozta, hogy nem. Tehát a rendelet ugyan nem határozza meg pontosan azt, hogy hány ország tekinthető szokásos tartózkodási helynek, de a bíróság szerint a rendelet által elérni kívánt célokat, illetve a joghatóság meghatározásának a feladatát tenni túlzottan nehézé a nemzeti bíróságok számára, ha itt több tagállam is kijelölhető lenne, és ezért úgy döntött a bíróság, hogy egy határozható még maximum. Ahogy mondtam, a jelen ügyben ez annyiban van árnyalva, hogy Írország mindenképpen, tehát hogy hiába konkurál Franciaországgal, a rendelet egy másik jogalapja alapján mindenképpen kijelölhető lesz, hiszen lehetne, hiszen ott éltek korábban a házastársak. A kérdés az, hogy Franciaország ez alapján a második jogalap alapján, amely szerint, másik jogalap alapján, amely szerint a tartózkodási hely, bármelyik házastárs tartózkodási helye megalapozhatja a joghatóságot, kijelölhető-e szintén egy olyan tagállamnak, amelynek a bírósága, a joghatósággal rendelkeznek. Itt lényegében a francia bíróságnak meg kell vizsgálni, hogy Franciaország esetében fennáll-e az a kritérium egyrészről, hogy az illető személynek a szándékában állt ott valamilyen életvitelszerű tevékenységet folytatni, nyilván a munkavállalás jön a területen szóba. Másrészt pedig, hogy ezt a szándékot tényszerűen alátámasztja az, hogy ő ott valóban egy megfelelő mennyiségű időtartamot eltöltött, amely elegendő ahhoz, hogy ezt a joghatóságot megállapítsák a jelen esetben. Az erről való döntés viszont, hogy ennek a tartózkodásnak, a szándékának a minősége, illetve a hosszának a tartalma, illetve intenzitása elegendő-e ahhoz, hogy kimondhassuk azt, hogy Franciaországban is teljesült a szokásos tartózkodási hely kritériuma az illető férfi esetében, a francia bíróságnak kell döntenie, és a bíróság, az Európai Bíróság e tekintetben nem adott további iránymutatást a francia bíróságnak. Itt alkalmazta kristálytisztán azt az elvet, amely szerint el kell választani az Európai Bíróság és a Nemzeti Bíróság hatáskörét. Az első az uniós jog érvényessége és értelmezése, ez az Európai Bíróság feladata, a Nemzeti Bíróságnak pedig ezen értelmezés, illetve az érvényesség kérdésében való döntés után a konkrét ügy eldöntése az uniós jog fényében, az adott ténybeli és jogi háttér alapján, viszont a Nemzeti Bíróság által végzett mérlegelést követően. Ez fontos, mert ez nem minden ügyben ilyen egyértelmű. Voltak már a múltban olyan területek, ilyen volt például a devizahitelezés kérdése, ahol az Európai Bíróság jóval kötöttebb mérlegelési hatáskört adott úgymond vissza az előzetes döntéshozatali eljárás után a Nemzeti Bíróságnak, és szinte az utolsó pontig leírta, hogy amikor majd a Nemzeti Bíróság a mérlegelési hatáskörét gyakorolja, akkor milyen szempontokat kell figyelembe vennie. Itt jóval nagyobb mozgásteret hagyott a Nemzeti Bírónak, amely tényszerűen is összhangban van azzal az elvvel, hogy a Nemzeti Bíróságnak megvan a maga feladata, az előzetes döntéshozatali eljárásnak is megvan a maga feladata, és az Európai Bíróságnak is, és mindenki ezen a szerepkörén belül mozogva végzi a dolgát.
Köszönöm Lehoczky Balázs egész évados munkáját, köszönöm hallgatóink kitartó figyelmét és érdeklődését. Ahogyan azt az adásunk elején említettem, következő évadunk előtt tartunk egy rövidebb szünetet, és januárban jelentkezünk majd újabb epizódokkal. Kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek, viszont hallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.